70 esztendővel ezelőtt nyilvánították természetvédelmi területté a nagy erdőt, pontosabban a nagy erdő egy kis részét. Ez a rész sajnos már nincs meg, ugyanakkor az egész erdőtömb védelmet élvez. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a nagy erdő és milyen természeti értékeket képvisel, ahhoz talán érdemes megnéznünk a nagy erdő történetét is, amely azt hiszem elszakíthatatlan a város és a város polgárainak történetétől. Köszöntöm a Mélius Rádió stúdiójában Gencsi Zoltánt, aki erdőmérnök, egyúttal a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT ügyvezetője, és nem utolsó sorban a debreceni Líciumkör elnöke. Ez a felsorolás azt hiszem jól jelzi, hogy az ön számára a természetvédelem több, mint hivatás.
Valóban így van, én is köszöntöm a hallgatókat, mert hát ugye az embernek a élete sorja az úgy alakul, hogy valamilyen iskolába járni kell. Én azt választottam családi tradíciók alapján, hogy az erdő ügyével foglalkozom, ez csak ugye középiskolát jártam, aztán Gergerbe, aztán Sopronba kerültem az erdőmérnökire. Aztán erdészkedtem a Nemzeti Parknál, de hát az állattenyésztés is nagyon vonzott, és így keveredünk vissza az elejére, mert az ember életének sorját mégiscsak az határozza meg, hogy milyen meséket hallott a nagyapjától, és milyen illatokat érzett az istállóba, és az állattenyésztés az mindig ott volt a környezetünkben, hiszen az édesapám az egyik legidősebb Szígyátó hajdú böszörménybe, és hát rengeteg pásztorral, fogatos emberrel találkoztam gyerekkoromban, mesékkel, illatokkal. Na hát így kevert vissza az élet erre a területre.
És ha már meséket, mesés történeteket említ, a debreceni nagyerdő története is legalább ilyen érdekes. Egyáltalán mikortól beszélhetünk a nagyerdőről, vagy ahogy korábban nevezték, az öreg tölgyesről? Szóval mióta van ezen a tájékon ez az erdő, amit ma védettként tartunk nyilván?
Hát ugye az az érdekesség, hogy az embereknek a fogalma nagyerdőről az úgy köthető Debrecenhez, mint hogyha a debreceni civis polgárok találták volna föl, pedig hát fordítva vagyon ez, hiszen az embert megelőzően itt óriási erdőségek léteztek, legalábbis azon a tájon, amelyeket a szikesedés még nem alakított át a Tisza megjelenése. Ennek pedig az lett a következménye, hogy bizony-bizony itt a délnyírségbe, középső nyírségbe óriási kiterjedésű erdők tenyésztek, fejlődtek, és amikor az ember megjelenik, majd később ugye várossá sűrűsödik a népesség Debrecen környékén, akkor bizony együtt kellett élni a városnak az erdővel, illetve az erdőnek is együtt kellett élni a város lakosságával. Ebből pedig ugye az következik, hogy bizony-bizony mi kerültünk ide később, és hát az a természeti csoda, amit nagy erdőnek hívunk, bizony-bizony azzal mindig úgy éltünk együtt, hogy néztük értékeit, és húztuk hasznait.
Azt hiszem, ez maga egyébként az erdőgazdálkodás, az már ugye más kérdés, hogy milyen a felelős erdőgazdálkodás. Nos, a debreceniek, Debrecen városa milyen erdőgazdálkodó volt? Ha jól tudom, a 13. századtól került a város tulajdonába az öreg tölgyes.
Igen, ugyanis úgy kell ezt fölfogni, hogy ugye Debrecen városa a város környéki területeket mindig igyekezett növelni kapcsolatai révén vagy vásárlásukkal. És hát úgy tudjuk, hogy az első komoly adományok, ugye, Nagy Lajos királyunktól, illetve Szilágyi Erzsébettől származnak, amelyek olyan adományok, amelyek jogosítványok, például mondjuk Hortobágy folyó halászati joga, a pusztai legeltetésnek a joga, erdők használatának a joga, és szépen ez a jogosítvány ugye az erdő birtoklását is lehetővé tette. Hatalmas erdővagyona volt Debrecen városának. Úgy szoktuk leegyszerűsíteni, hogy a Gúti erdőtől, ugye, ami a legkeleti pontja volt, egészen a Tisza dorogmai révig húzódott maga a földbirtok, és a közte lévő nagy erdők, Gúti erdő, az erdős pusztai erdők, a debreceni nagy erdő a Savos kutyával, illetve hát a legnyugatibb csücsök az nem más, mint a Galéri erdők a Tisza mentén, és a híres Óhati tölgyes, a Kékvértség erdője. No hát ez volt az a roppant nagy erdő vagyon, amelyekkel gazdálkodhatott, és a közötte lévő hajdúsági löszhától meghúzódó erős szántókkal, és a nagyon gyenge termőképességű, óriási kiterjedésű legelő területekkel, amit ugye ortobágyi legelőnek hívunk. Hogyan is ment ez az erdőgazdálkodás? Hogyan becsülte meg a város ezeket az erdőket? Hát bizony meg kell mondani, hogy ahogy éppen a természet felé fordult, a természet hasznosításnak a kultúrája szerint. Nem szabad elfelejtnünk, hogy évszázadokon keresztül a legfontosabb bevétele az a magának a városnak és a debreceni polgároknak a állattenyésztésből és az állatkereskedésből folyt be. Ennek vetett alá mindent, magákat a szántóterületeket, a legelőterületeket és az erdőket is. Hogyan is? Hát úgy, hogy a óriási állatállomány, amelyek jellemezte a gazdáknak a vagyonát, azokat bizony az erdőben teleltette. Egész télen ott húzódott meg a jószág, nem a városba, hanem a várostól északra és keletre húzódó erdőségek tisztásain, amit egész nyáron kaszáltak, és az a széna adta a táplálékát télen a jószágnak. És addig, amíg a hortobágyi legelőket nem lehetett elfoglalni tavasszal, addig bizony mindent evett, ami szája ügyébe került a jószágnak. Tehát, hogyha az maga alatt levő avart, vagy az erdő avarját föl tudta enni, ott a látszáró növényeket, cserjéket, vagy meghántotta a fáknak a kérgét bizony, a telelést követő időszakba, ezen a viszonylagosan gyenge, de mégiscsak a túlélést adó takarmányon maradt meg a jószág, és onnan mentek ki a legelőre, hazafelé pedig úgy jöttek, hogy akkor még nem volt teljesen tökéletes az aratás, és a szántókon visszamaradt terményeket is fogyasztották, és utána húzódtak vissza magába az erdőbe a téli tisztásokra. Tehát alá volt vetve az erdőgazdálkodás, az erdőnek a kímélete, az állattenyésztésnek sokszor meghajolt a város vezetése az állattenyésztők akarata előtt, tehát hogyha nagyon-nagyon silány volt a nyári vegetációs időszak, és nehéz volt téli takarmányhoz jutni, bizony-bizony beengedték az erdőbe, beverték a jószágokat oda, és ezt meg is látszott az erdő állapotán. Tudunk egy híres történetet, amikor a 19. század végén az Országos Erdészeti Egyesületnek a vándorgyűlése Debrecenben ülésezett, megnézték a Debrecen környéki erdőket, és bizony megfették Debrecen városát, hogy ezek az erdők túl vannak legeltetve. A túllegeltetés következtében nagyon gyenge az áródásuk az erdőknek, és az egészségi állapotuk az bizony-bizony sokat elmond arról, hogy nem nagy tisztelete van itt az erdőnek. Tulajdonképpen ez idézte elő azt, hogy komoly erdőmérnököket alkalmaztak, városi erdőmestereket, akik próbálták a renomét rendbe tenni, de nem azzal, hogy cikkeket írtak, hanem kézbe vették az erdőgazdálkodásnak a mikéntjeit. No, hát valahogy így gazdálkodtunk vele, de hát azért vannak híres történetek is, mégpedig ugye nem más, mint hogy ezen a roppant földbirtokon a utasok kényelmét a Hortobágy folyón való átutazásnál ugye egy fahíd szolgálta a 14. századtól egészen addig, amíg Debrecen városa meg nem unja a fahíd állandó javítgatását, amihez nyilván a faanyagot azt a környező erdőkből kellett begyűjteni, és ez egy fában szegény vidéken nem egy könnyű történet. És mi hogyan döntenek, hogy 1825-ben, hogy most már meguntuk azt, hogy a pusztai tüzek bántják ezt a fahidat, meg az óriási tiszai áradások, na a pásztoroknak a fahéjségéről nem is beszélve, akik egy-két alkatrészt kivettek belőle, állítsunk kőhidat, és a kőhíd építéséhez helyben kellett égetni a téglát, és ahhoz is a tégla égetéshez a fát az Ohati erdő szolgáltatta. Hát ott is voltak körülmények, hiszen ott azt hiszem kétszer ismételték meg a vágási engedélyt az Ohati erdőbe, mert ugye míg az Ohatról a Hortobágy folyóhoz, a Mátai híd főhöz ért, a szállítmány gyakran megfogyatkozott, és a minősége is megváltozott. Na hát valahogy így kell ezt értékelni, és meg kell, hozzá kell azt is tenni az értékeléshez, hogy természetesen mindig a kor természet iránti kultúrája szerint viszonyultak az erdőhöz. Nyilvánvalóan a 19. század végén megjelenő komoly erdőtörvényekkel, majd a a 20. század erdő- és természetvédelmi törvénye már komoly korlátokat szab az erdőgazdálkodással kapcsolatban, vagy az erdő hasznosításával kapcsolatban. Itt már tervszerű és üzemszerű gondolkodásmenetről lehet beszélni, amihez Debrecennek is alkalmazkodnia kellett.
Ha már említette a fát, mint építőanyagot, meg kell említenünk, hogy a Debrecen, azt is mondtam, az egykori tűzvészek városát. Valójában ezek a tűzvészek szintén generáltak egyfajta fakivágási hullámot, tehát amikor itt a város jelentős része időnként megsemmisült egyszerűen a tűzvészek miatt, akkor bizony gyorsan kellett és lehetőleg közelről fát szerezni.
Valóban így van, hiszen Debrecen városát sokáig az jellemezte, hogy fa, alapanyagú fa szerkezetű házak épültek, a tető építésnek, mert ugye alapvetően legfontosabb anyaga ez volt, ráadásul az még ugye a héjazatok is, vagy zsindelyből, vagy zsup, vagy nád fedülekúnak, amik ugye szinte mágnesei voltak a tűznek, hiszen ezeket alig-alig lehet megóvni a vörös kakastól, és hát szempillantás alatt a tűz martalékává válhatott a városnak egy jó része, és az roppant faanyag mennyiség kellett, hogy ezeket meg lehessen újítani, és bizony akkor a kiszámíthatóságot, a tervszerűséget nélkülözni kellett, hiszen az emberi élet, ahhoz kapcsolódó értékek védelme az sokkal lényegesebb törvény volt. Ilyenkor megszenvedték az erdők. De hát bármilyen történelmi eseményt mondhatunk, amikor a társadalmi átalakulások nem csak katasztrófában jelennek meg, hanem vértelen átmenetekben is. Csak azt lehet mondani, így visszatekintve a történelembe, hogy az erdő ezeket mindig megsínylette. Nem csak Debrecen városához kötődően, hanem a Kárpát-medence, vagy a kicsit-kicsitre sikerült ország történetébe is. Tehát lehet, hogy az ember életbe beleavatkoztak ez a dolgok, vagy kíméletes volt az erdő élete ezt mindig hűen visszatükrözte, hogy az erdőterületek csökkenése, vagy rongálása árán lehetett ezeket a nehéz társadalmi helyzeteket, vagy háborús helyzeteket átvészelni. Igen, tehát a Debrecen város épületeinek a megóvása érdekében sokszor bele kellett nyúlni az erdővagyomba, és ez meg is látszott az erdőkön, tehát korosztályok tűnhettek el, mert oly nagy területű írtásokat kellett foganatosítani az, hogy megújuljon a városnak egy-egy része, és hát a legegyszerűbb erdőfelújítási módokat használták, tehát magára hagyták a lecsupaszított erdőt, és ami genetikai memória volt a talajba, vagy a környező erdőállományoknak a magvai újították fel ezeket az erdőket, vagy messziről jött madarak hozták azokat a magvokat, amelyek esetleg új fajok megjelenését jelenthették. Tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt a topzódó sokféleséget, ami nagyon kicsi összezsugorodott mozaikaiban még fellelhető a nagy erdőn, és a mai napig is ugye ezt a nagy természeti értéket jelenti.